Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok, ez itt az Adatépítész következő adása. Ebben az adásban három témát hoztam nektek. Az egyik egy elég nyugtalanító hír a Facebook házatájáról, ami megmutatja, hogy miként használják fel az adatainkat. A másik egy szerintem egészen király machine learning példa a Google házatájáról. A harmadik pedig egy nem is téma, hanem egy machine learning cheat sheet, amit nemrég láttam a neten, és annyira tetszett nekem, és olyan jónak tartottam, hogy gondoltam közreadom nektek, mert talán ti is tudjátok használni. Még mielőtt ezekbe belevágnék, engedjétek meg, hogy egy mondatot erejéig beszéljek a 2018-as Magyar Podcast felmérésről. Ha esetleg a korábbi adásokban még nem hallottátok, akkor elmondom nektek, hogy még mindig van ez a podcast felmérés, ami hozzám hasonló magyar podcastereknek segít abban, hogy tervezni tudjuk a munkánkat így a podcast kapcsán. Szóval, ha még nem töltöttétek ki, akkor kérlek benneteket, hogyha lehet, töltsétek ki. A link természetesen az adás show notes-ában, illetve a kapcsolódó Facebook posztban is elérhető lesz. Köszönöm nektek, ha segítetek. Szóval az első mai témánk a Facebook adat lopkodás. Nem biztos, hogy ez jó szó. Hát de szerintem jó szó. Szóval a Facebook adatlopási módszerei. A cikk, amit eredetileg olvastam, a Hardware Software magazinon jelent meg Habók Lilla tollából, és a címe pedig az, hogy bizonyítható a Facebook vitatható hirdetési gyakorlata, de egyébként természetesen a link a show notes-ban, de egyébként ezt a cikket a C&O magazin cikke alapján írták, gyakorlatilag egy összefoglaló fordítás. Az eredeti címe az, hogy Investigating Sources of PII Used in Facebook's Targeted Advertising. A PII ugye ebben az esetben a Personal Identification, Personally Identifiable Information, bocsánat, tehát a személyazonosításra alkalmas információnak a rövidítése, angol rövidítése. Az eredeti szerzők, vagyis hát a kutatók, akik a tényleges tanulmányt elvégezték, pedig, hát ez jó, megint belefutottam ebbe, nem baj, Giriardi Vakettadri, Elena Lucerini, Piotr Spiacenski és Ellen Mislow. Nem tudom igazából miért csinálom, ezt úgyse tudom sose kimondani, de azért azt gondolom, hogy nekik jár ennyi, hogy elmondom a nevüket. No, de miről szól itt? A cikk maga egyébként több olyan szemszöget is megvilágít, gyakorlatilag azt csinálták a kutatók, hogy reverse engineerelték, tehát végül is megpróbálták, és nem csak megpróbálták, sikerült is visszafejteniük, hogy a Facebook hogyan és milyen információk, milyen adatok alapján targetálja a hirdetéseit. Ebben egy csomó olyan van, amin persze senki nem lepődik meg, de néhány olyan is, ami finoman szólva megkérdőjelezi az amerikai óriásnak az adatkezelési gyakorlatát. Konkrétan mire gondolok? Az egyik kevésbé meglepő, bár nem kevésbé illegális, vagy legalábbis megkérdőjelezhető dolog, amikor kétfaktoros azonosítás van bekapcsolva a Facebooknál. Ugye ilyen kétfaktoros azonosítással sok helyük találkozhattok ti is. Ilyen van a bankotoknál is, jó eséllyel a netbankotoknál, de ilyen van a Facebookotoknál, vagy akár a Google accountotoknál is lehet ilyen. Ugye arról, ez az a kétfaktoros azonosítás, nem más, mikor van egy ilyen logi jelszó párosod, de ez nem elég ma már a biztonságos belépéshez, hanem amikor ezzel helyesen belépsz a rendszerbe, akkor még kapsz egy SMS-t is, mondjuk a telefonodra, vagy valami más megoldást, tehát ugye ettől két faktoros, de a legtöbb esetben ezt az SMS technikát használják, én is ezt használom a saját bankomhoz, megyek, meg gondolom sok hallgató, tehát ti is ezt használjátok. Szóval, amikor a kétfaktoros autentikációt használjuk, akkor a Facebook értelemszerűen annak érdekében, hogy ki tudja küldeni magát az azonosító, második körös azonosító SMS-t, rendelkezik a mi telefonszámunkkal. És bár eddig ezt tulajdonképpen nem vallotta be az amerikai cég, tehát a Facebook, de elég nyilvánvaló volt az, hogy azok, akik az adatlapjukon nem adták meg a telefonszámukat, viszont a kétfaktoros autentikációhoz megadták, azoknak bizony marhára pontosan tudta a vállalat a telefonszámát, és természetesen nem csak arra használta fel, hogy magához a kétfaktoros azonosításhoz ugye az SMS-t ki tudja küldeni neked, vagy bármely felhasználónak, hanem ahhoz is, hogy a hirdetéseket targetálja és személyre szabja. Ezen talán kevesen lepődünk meg, noha ez is akár megkérdőjelezhető, de ez igazából csak morálisan megkérdőjelezhető, hiszen ha egy adatot megadsz magadról a Facebooknak, akkor azon meglepődni, hogy ő azt használja, azért az némi nemű naivitásra vall azért a 21. században. Ami viszont ennél érdekesebb, és már szerintem egyértelműen átcsúszik az elfogadhatatlan és jogszerűtlen magatartásba, ezt GDPR előtt is így gondoltam volna, de most GDPR után meg pláne ugye azt is mondhatom, hogy törvénytelen, legalábbis itt Európában ez a fajta magatartás. Legalábbis én úgy gondolom, persze nem vagyok jogász, úgyhogy nem biztos, hogy igazam van, de azért foglalkoztam GDPR témával, és eléggé meg vagyok róla győződve, hogy ez így ebben a formában nem igazán használható. Na, hogy mit csinálnak? Az történik ugyanis, hogy amikor felajánlja a Facebook, például biztos ti is észrevettétek, hogyha telepítitek a telefonotokra a Facebookot, akkor megkérdezi, hogy szeretnéd-e, hogy hozzáférjen a Facebook alkalmazás a telefonodon egyébként tárolt összes kontakthoz, nyilván azért, hogy megkönnyítse számodra az ismerősöknek a felvételét, ugye össze lehet a kettőt szinkronizálni, és akkor, ha valaki megadta a telefonszámát a Facebook számára az adatlapján, és azt a telefonszámot megtalálja a te kontaktlistádon, akkor hús, már föl is tudja venni, legalábbis fel tudja ajánlani neked barátként vagy ismerősként a Facebook. Ez szép és jó, aki akarja használja, aki nem akarja nem használja. Illetve ugye nem ez a helyzet. Valójában az is használja, aki nem akarja. Arról van ugyanis szó, hogy a Facebook akkor, mikor hozzáfér ezekhez az információkhoz, akkor megtalál egyéb személyazonosításra alkalmas információkat a telefonodon, tehát természetesen nem csak azt veszi észre, hogy a 0630 555 43 17 az ismerőseid között van, hanem azt is észreveszi, hogy a, ugye most ezt random mondtam ezt a számot, úgyhogy nem tudom újra mondani, de értitek, szóval a vonatkozó telefonszámhoz, az 555 akárhányas telefonszámhoz, egyéb adatokat is eltároltál. Ugye milyen egyéb adatok vannak? Hát praktikusan eltároltad, hogy ez Nagy Jánoshoz tartozik, és akár azt is eltároltad, hogy ő a Google-nél dolgozik, vagy azt is eltároltad esetleg, hogy mi a levelezési címe. Hát ki mit tárol a kontaktlistájában? Azt gondolom, hogy minimálisan szoktuk tárolni az illető nevét. Azért elég gyakori, hogy tároljuk az e-mail címét. Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb ember e-mail címe azért valamilyen mértékig a nevét tartalmazza, akár becenével, rövidítéssel, de viszonylag kevés olyan embert ismerek, akinek az e-mail címe az egy random generált ID lehetne, de általában az emberek nem így szokták ezt megközelíteni, mint ahogy az én e-mail címem is a nevemre hajaz, vagy ahogy az adatépítész e-mail címe is hello@adatepites.hu, és nem egy random generált kifejezés. Tehát ezekből az információkból azért viszonylagos pontossággal be lehet lőni, hogy mégis ki az az illető. Arról nem is beszélve persze, hogyha valaki fullos kontaktlistát csinál, és ott van rendes cím, meg stb. Azért céges telefonokon mondjuk, hogyha nem tudom ti, hogy csináljátok, de én egy névjegykártyát kapok, notóriusan elveszteném őket, meg nem is nagyon tárolom már egyéb papírokat, hanem lefényképezem a telefonnal, beolvastatom az infót rajta, és azokon ott van általában a minden. A cég, a cég címe, a telefonszám, az illető neve, a titulusa és általában a céges e-mailje is. Nagyon sok esetben, ha magánkontaktan, akkor is ott szerepelhet a cím. Adjuk, vesszük egymás között a kontaktokat, e-mailezünk, ez szerintem ma már nem újdonság. És így természetesen a Facebook olyan emberekkel is asszociáltatni tudja a telefonszámot, össze tudja kötni, magyarán szólva a telefonszámot, akik egyébként nem adták meg a Facebook számára a saját telefonszámukat. De az azonos névből, abból a tényből, hogy ismerősök vagytok a Facebookon, igen jó valószínűséggel hozzá lehet rendelni gyakorlatilag teljes biztonsággal, nem teljes biztonsággal, de észszerűen feltételezhető nagyon magas biztonsággal az adott szemét a telefonszámhoz. És a vonatkozó cikkben a kutatók éppen ezt tették, ez a Northeastern, az amerikai Northeastern University-n végezték el ezt a kutatást, és kitalálták azt a trükköt, hogy egy csomó kolléga vezetékes, egyetemi vezetékes telefonszámának a listáját feltöltötték a saját telefonszámaikba, megengedték a Facebooknak ugye, hogy az böngészze, és azt mérték, hogy targetált hirdetések megjelennek-e azoknál a kollégáknál, akik egyébként nem adták meg ezt a telefonszámot a Facebook profiljukon, ehhez nem is kellett ellenőrizni a kollégáknak a Facebook profilját különösebben, hiszen a legtöbben a magántelefonszámunkat adjuk meg a Facebookon, már aki megad bármilyen telefon. A munkahelyit szinte soha, de hogyha mégis a munkahelyit is megadjuk, az manapság ma már szinte kizárt, hogy a vonalas telefonszámokat adjunk meg. Szóval, hogyha ezt több százas körben csináljuk, akkor gyakorlatilag számolhatunk nyugodtan azzal, hogy a többségnek nem lesz fenn ez az adata. Így építették fel ezt a gyakorlati kutatást, vagy ha úgy tetszik, reverse engineeringet, és nem fogtok meglepődni, hiszen mondtam, hogy ez mennyire aggasztó ez a hír. Természetesen azt találták, hogy képesek voltak targetálni azon kollégákat, akiknek a telefonszámát semmilyen módon nem ismerte a Facebook, és mégis azoknak a kollégáknak megjelent a hír folyamában a targetált hirdetés, noha elméletileg ugye semmiféle információja nem volt a Facebooknak arról, hogy kik számára kell ezt a hirdetést targetálni, és mégis betaláltak vele, ami hát nyilvánvalóan nem is magyarázom, hogy a Facebooknak azért jó, mert még jobban tud célozni, nekünk pedig azért rossz, mert azt jelenti, hogy lehet, hogy te, vagy mint például én is, személy szerint véletlenül sem adnánk meg a telefonszámunkat a Facebook számára, maximum a kétfaktoros azonosításhoz, de lehet, hogy jobb még ahhoz sem. Ennek ellenére igen jó esély van rá, hogy pontosan tudja a telefonszámunkat. Ezért van az, hogy időnként olyan hirdetésekkel tudnak minket megcélozni, persze nem csak ezért, de ez egy példa arra, hogy miért van az, hogy olyan hirdetésekkel tudnak megcélozni, ami már-már kísérteties. Tehát tényleg ez a, szerintem sokatok ismertek ilyen történetet, akár saját magatoktól. Ezek persze hallomások, de valamennyi alapja azért szokott ezeknek lenni, hogy szinte csak gondolsz valamire, hogy esetleg kéne olyat venni, vagy szükség lenne rá, és így bum, másnap ott van a hirdetések között pont az. És így nem googliztam rá, nem kerestem rá, nem vásároltam, semmit se csináltam, és mégis ott van. Hogy lehetnek ezek a dolgok, szinte már-már mágikus, de természetesen nem mágiáról van szó, hanem nagyon finom statisztikáról van szó, mármint a módszertanilag finom statisztikáról van szó, és egyáltalán nem finom módszerekről, mint például ez is, hogy olyan dolgokat is tud rólunk követni, amit mi nem adtunk meg, nem járultunk hozzá, és nem feltétlenül örülnénk, ha így lenne. Egyébként a probléma még nagyobb, mint ez, amit elmondtam, ugyanis a Facebook jelenleg elvileg a mi jogainkat, illetve a feltöltők jogait védve, hát ezt rátok bízom, hogy elhiszitek el, hogy pontosan ezt miért teszik. Én azért egy kicsit, hogy is mondjam, cinikusan közelítem meg, hogy itt pontosan mit védenek, de a lényeg, hogy a Facebook nem mondja el, hogy milyen információkat használ a targetáláshoz. A hirdetési beállításokban ugyanis megnézhetjük, hogy milyen hirdetőkkel léptünk érintkezésbe, meg megnézhetjük, hogy a Facebook milyen kategóriákba, érdeklődési, meg egyéb hasonló kategóriákba sorol be minket, de az, hogy konkrétan mely cégek milyen információk alapján targetáltak minket, az nincsen benne. Ugye az a hivatkozás, hogy ha valaki föltöltötte gyakorlatilag a kontaktlistáját, hogy megengedte a Facebooknak, hogy a kontaktlistájához hozzáférjen, és onnét kirántottak minden adatot, és így sikerült megtudnia a Facebooknak rólunk, mondjuk a telefonszámunkat. De ha elárulnák, hogy ez XY-tól jött, akkor ugye sértené ez XY jogait, hiszen nem szabad tudnunk, hogy XY milyen telefonszámokat és hogy tölt fel. Ti se értitek ezt az egészet? Én se értem ezt az egészet, minden esetre ez az érvelésük. Ja, jó, ezt adjuk is, ezt a részt, hogy ennek mennyi értelme van. Minden esetre azt gondoltam, hogy érdemes tudnotok erről, egyrészt mint tudatos állampolgár, hogy meg tudjátok magatokat védeni egy kicsit jobban, bár őszintén nem tudom, hogy azon kívül, hogy tudnánk ettől megvédeni magunkat, mint hogy minél több embernek ezt elmondjuk, és talán minél kevesebben fognak egyből a yes-re nyomni, amikor felrakják a Facebookot, és az megkérdezi, hogy odaadod az összes információd, ami csak a telefononon van, mi nagyjából minden? És erre mondjuk érdemes azt mondani, hogy no. Persze nem vagyok naív, pontosan tudom, hogy ez a vonat már elment, ettől függetlenül szerintem érdemes tudnotok róla. A következő témánk a Google-nek a kutatási blogjáról, illetve az AI blogjáról érkezik. A címe pedig Google's Next Generation Music Recognition, és szeptember 14-én jelent meg, úgyhogy nem olyan régi. James Leon és a Google AI Zürichi csapata jegyzi ezt a posztot. Azért gondoltam ezt megmutatni nektek, mert szerintem szuper érdekes, ahogy megcsinálták a dolgot, mind mérnöki, mind működési elv mentén. Nagyon röviden, ez egy hosszú cikk, javaslom nektek, természetesen a link a show notes-ban, javaslom nektek a megkattintását, sok-sok részlet van benne, én most csak próbálom a főbb dolgokat kiemelni belőle, amik igazán érdekesek, ez alapján még csak a lényeget fogjátok megérteni, a részleteket nem, úgyhogy tényleg javaslom, hogy kattintsatok bele, de a lényeg az, hogy sikerült egy olyan zenefelismerő algoritmust kitalálniuk a Google-nél, ami annyira hatékony és annyira pici, hogy gyakorlatilag folyamatosan bekapcsolt állapotban tud és fog futni a Google telefonjain, tehát az androidos telefonokról beszélünk ugye most. Ami persze egy picit azért creepy, legalábbis szerintem, hogy folyamatosan fut egy zenefelismerő a telefonon, mert ugye ez egy szép kifejezés arra, hogy folyamatosan fut egy zenefelismerő, de ugyanakkor ezt úgy is mondhatnánk, hogy folyamatosan hallgatja, hogy mi van körülöttünk. Nem akarok összeesküvés elméleteket terjeszteni, semmi nem utal a cikkben erre, és ha megértitek majd a vonatkozó algoritmus felépítését, amit mindjárt el fogok magyarázni, akkor ti is látni fogjátok, hogy ez, amiről itt most szó van, valóban csak zenék felismerésére alkalmas, de azért mégiscsak fura, hogy folyamatosan fülel a telefon, legalábbis nekem. Persze lehet, hogy üldözési mániám van, persze ettől még lehet igazam is. Na mindegy. Szóval, hogy néz ki ez a háló? Természetesen neurális háló van a dolog mögött, de kicsit részletesebben pedig, ha belegondoltok, akkor a zene, hang, bármilyen hang, de zenefelismerés egy igen nehéz feladat. Ugyanis először is ki kell találnunk, hogy két zenét hogyan fogunk összevetni, hogy fogjuk azt mondani, hogy ez a zene tényleg az a zene. Mondjuk néhány szám esetében ezt meg lehetne könnyíteni, például ha december van, akkor bármit hallasz, és egyben a GPS látja, hogy egy bevásárlóközpontban van, akkor ugye az a Last Christmas című szám. Jó, ezt csak viccnek szántam, félig. De a lényeg az az, hogy valami fajta azonosító módszert először ki kell dolgoznunk arra, ami alapján egyértelműen meg tudjuk mondani, hogy melyik szám, melyik szám. Ez pedig a fingerprinting módszere, tulajdonképpen egy ilyen zenei fingerprintet talált ki a Google. Magyarán szólva minden egyes dalról, minden egyes számról vesz egyfajta ilyen lenyomatot, új lenyomatot, bár ez ugye egy zene esetében mindegy hanglenyomatot leginkább, mégpedig a következő módon. Egy 8 másodperc hosszú audio részt vesz ki a dalból, amit utána egy másodpercenként felvett, ilyen alacsony dimenzionalitású embedding térbe alakít át. Valójában arról van szó, hogy a 8 másodpercet felvágja úgy, hogy, és itt, hogyha megkattintjátok a linken a cikket, akkor van egy ábra is hozzá, de azért elmondom, mert meg fogjátok érteni ábra nélkül is szerintem. Valójában 7 részre tépi szét a 8 másodpercet, úgy, hogy mindegyik kis klip, mind a 7 kicsi klip, egy 2 másodperces klip. Ugye ez úgy jön ki, hogy nem sorozatába veszi, hanem elcsúsztatással, tehát az egyest klipet, az első 2 másodpercet, a következő 2 másodperc, tehát a harmadik másodperc és a negyedik másodperc alkotja nem a második klipet, hanem a harmadik klipet, és a kettő közé ékelődik be a kettes számú mintavétel. Magyarán az első 2 másodperc az első, a második és a harmadik másodperc a második, a harmadik és a negyedik másodperc a harmadik mintavétel. Értitek? Szóval így el van csúsztatva a dolog, és így 7-2 másodperces kis ilyen mintát készít ebből a 8 másodpercből. Ez azért nagyon fontos, mert így van elég tréning adat, így van elég minta adat, ennyi adatból már eléggé jól el lehet dönteni, hogy mi ez a dal, viszont miért kell akkor össze-vissza darabolni, mert hát nyilván attól, hogy szétdaraboljuk, attól nem lesz a 8 másodpercben több információ elkódolva. Ez így is van, de azért kell szétdarabolni, mert a legtöbb esetben, amikor fel akarjuk ismertetni a dalt, ugye maga a dal felismertetés mobilról az már nem olyan nagy kunsz, már évekkel ezelőtt volt a Shazam, meg volt egy csomó társa. Itt igazából az a durva, hogy ezt meg tudták csinálni annyira hatékonyra, hogy folyamatosan megy, anélkül, hogy teljesen leszívná az ember aksiát. Szóval, hogy miért daraboltuk apró darabokra? Azért daraboltuk apró darabokra, mert amikor felvételt csinálunk a telefonunkról arról, hogy valami zene szól, akkor az egy nagyon zajos környezet lesz, mindenféle hang bele fog hallatszódni, így aztán fontos, hogy több kicsi mintavételünk legyen, mivel ha csak egy 8 másodperces mintát vennénk, de az zajos lenne, akkor elég gyenge eredményekkel tudnánk más zenékhez azt hozzáverni, éppen a zaj miatt, de annak az esélye, hogy ezekből a kicsi 2 másodpercesekből több is hasonló egy számhoz, még a zaj ellenére is, akkor biztos hihetjük, hogy azért mégiscsak arról a számról van szó. Viszont, hogyha csak egy mintavételünk van, és az egyébként tökre hasonlít, de hát a fene tudja, akkor egy kicsit rosszabb helyzetben vagyunk. remélem érthetően próbáltam meg így elmondani. Szóval valójában két lépéses ez a machine learning modell. Az első lépés, mint általában egy, végülis az egyfajta ajánló motor tulajdonképpen, mint általában egy ajánló motornál, az a jelölt állítás. Tehát először még nem az történik, hogy a kis mintánkat, amit vettünk, azt az egész, akár több millió dalt tartalmazó adatbázison lefuttatjuk, mert az végtelen erőforrást igényel. Elvileg megtehetnénk, tehát elvileg működhet egy ilyen módszer, de a gyakorlatban ez értelmetlen lenne, mert hát olyan erőforrás kéne hozzá minden egyes mintát, minden alkalommal az összes dalon végigfuttatni, hogy hát az őrület. Úgyhogy ehelyett inkább azt csinálják, hogy megpróbálnak jó jelölteket keresni. De arra jelölt ugye, hogy kiválasszuk, mint az azonos dal. Ez úgy történik, hogy Nearest Neighbor, azaz legközelebbi szomszéd módszerrel megkeresi azt a dalt, ami ehhez az alacsony dimenzionalitású mintavételünkhöz leginkább hasonlít. Ebből egy csomó dal fog hasonlítani természetesen, és ez egy ilyen hibrid, particionalizált vektorkeresés, így nevezték el, nagyon szép, de ettől függetlenül ez egy nagyon hatékony dolog, ami hatékonyan tud végigpörögni és végigkeresni néhány millió beágyazott vektoron. Ugye itt már nem a dalokon keresünk, hanem a dalokat, azokat feltépték az adatbázison belül is ilyen picikis mintákra, mint amit maga az algoritmus a telefonon is végez, és igazából az történik, hogy a mintákból származtatott vektorok és az adatbázisban lévő vektorok között keresünk olyanokat, amik hasonlóak. Hasonlót keresni sokkal egyszerűbb, mint exact match jellegű találatot elérni, hiszen ha pontosan keresünk, akkor minden egyes kis vektorhoz ki kéne számolni egy valószínűséget, majd abból kiválasztani a legjobbat. Itt nem ez történik, hasonlókat keresünk, ami a két vektor valamilyen mértékig hasonlít, akkor győztünk. Ebből összeáll egy ilyen candidate, egy ilyen jelölt lista, ami már egy sokkal-sokkal-sokkal kisebb lista, mint a több milliós teljes adatbázis. A második lépés pedig természetesen a final matching, tehát amikor a shortlist, ha úgy tetszik, létrejött, tehát az a rövidített lista, amin a kandidátok vannak, akkor viszont már tényleg meg kell keresni az összes kicsi vektor eltérését minden dal jelöltre, és akkor pontosan kiszámolni mind a 7 kis darab hasonlóságát, a másik dal 7, mármint a jelölt dalok 7-7-7 darabjainak hasonlóságával, ezeket össze kell adni, és így kijön egy szumma szám a két dal között, és nyilván abból a legnagyobbat kell kiválasztani, az lesz feltehetőleg a dal, és azt fogjuk föl, aként fogjuk majd azonosítani, amit hallgat az illető. Fontos még megemlíteni, a feldarabolás és a meccselés az a telefonon zajlik, annak kell nagyon hatékonynak lennie. Maga a felismerés az már egy netes szerviz, tehát az történik, hogy miután a telefon feldarabolta a mintát, elküldte hanem a mintából készített alacsony dimenzionalitású vektorokat, embedding vektorokat a szerver felé, ott azt annak a párjait meg candidate jelölés megtörténik, párjait megkeresi a Google adatközpontjában valami, nem az, hogy nem egy, hanem több brutál számítógép, és ezt visszaküldik a telefonra, tehát itt egy ilyen API jellegű szerverkliens megoldás van, de a lényeg az, hogy maga a feldarabolás és az alacsony dimenziótású vektorrá darabolás, az folyamatosan történik a telefonon. Mi ennek a jelentősége? Miért fontos ez, hogy ez folyamatosan történjen? Na jó, a miért fontos kérdésre nem tudok válaszolni, mert szerintem annyira nem fontos, de mi a jelentőség ennek? Az a jelentősége, hogy amikor megkérdezzük a Google, vagy hát az Android telefonon az asszisztensünket, hogy milyen dal szól, vagy megnyomjuk a gombot, akkor ugye régebben, még a Shazamos időkben úgy volt, hogy akkor elkezdett készíteni egy felvételt, várni kellett lehetőleg csöndben, lehetőleg jó hangminőségben, mondjuk 20-30 másodpercen, ezt a mintát elküldte a szervernek, az ott mókolt, és visszaküldte az eredményt. Itt meg az történik, hogy egy sokkal életszerűbb, tényleg ilyen, mint a valódi asszisztens, tehát ezek az elektronikus asszisztensek életszerűbben tudnak velünk működni, mert olyan, mintha ott állna mellettünk. Tehát az fog történni, hogy ez milyen dal? És jön rá a válasz, hogy hát szerintem ez és ez a dal. Nem az fog történni, hogy hát mit tudom én, vegyél egy mintát, küld el, aztán majd küldöm a választ. Mi ettől nem érezzük úgy, hogy ott van a kezünkbe beleépítve az asszisztens, hanem ettől úgy érezzük, hogy megkérdezzük egy szervertől, Persze továbbra is egy szervertől kérdezzük meg, viszont hogyha megkérdezzük a kezünkben lévő asszisztenst, vagy a telefonunkba berejtett ugye, AI asszisztenst, és az gyakorlatilag egy másodperc múlva, vagy két másodperc múlva válaszol, akkor nem olyan érzésünk van, mintha ez történt volna, hanem olyan érzésünk van, mintha tényleg ott állna mellettünk valaki, aki csak így egész egyszerűen tudja a választ a kérdéseinkre, és megvan ez az asszisztens feeling. Ha érdekel benneteket mélységében, hogy milyen embedding dimenziók vannak, és pontosan milyen másodperceket számoltak, és mennyi a futási idő, akkor nézzétek meg a cikket. Nem akarok a részletekben most belemenni, de azt mindenképpen akarom mondani, hogy a fingerprinting az fél másodpercenként képes futni, tehát elképesztően gyorsan, anélkül, hogy bármilyen észrevehető érdemi merülést okozna a telefonnak az akkumulátorában. Tehát ez tényleg egy elképesztően hatékony encodere, tehát a machine learning modellnek ugye ez az első lába, és ez egyben azért is érdekes, mert ha az egész rendszert egy nagy machine learning szerviszként képzelitek el, mint hogy az is, akkor látható, hogy az encoder, tehát a bemenő adatnak az átalakítása fogyaszthatóvá, az a kezedben lévő telefonon zajlik, míg a decoder és a neurális háló meg a Google szerverein ül, tehát egy ilyen érdekesen fizikailag is szétosztott machine learning megoldásról van szó, úgyhogy ez mind mérnökileg, mind teljesítmény tekintetében érdekes, és hát nem már tudnotok, hogyha egyszer csak megszólítjátok a telefonon a személyi asszisztenseteket, hogy milyen dal szól, akkor valójában mi történik a háttérben, és hogy fogja megadni azt a valószínűleg jó választ, amit majd megkaptok a végén. Ezt a két témát hoztam nektek így primer módon a mai adásba, viszont amit még szeretnék megemlíteni, az a The Machine Learning Cheat Sheet, ami április 20-án jelent meg. Egyébként ez egy tulajdonképpen egy GitHubból hoztott website. A lényeg pedig az, hogy, és most így hirtelen nem tudom, hogy ezt ki készítette, minden esetre kalapot emelek előtte, magát a cikket Rémi Kanár nevű srác jegyzi, lehet egyébként, hogy az övé az egész sztori, ezt most nem tudom, gondoljátok, írjátok meg a kommentben. Ami viszont fontos ebből, hogy ez egy 5 oldalas doksi, le is tudjátok szedni a srácnak a GitHub repóján, és azért ajánlom, mert ez egy ilyen olyasmi, mint egy puska, mint amilyet, mikor az egyetemi vagy akár a gimibe vizsgára készül, vagy dogát ír az ember, akkor csinál puskát, ilyen pici betűkkel a legfontosabb képletek, a legfontosabb magyarázó dolgok össze vannak szedve, gyakorlatilag az egész machine learning területéről, és tényleg annyira jó összefoglaló, és annyira benne van minden, hogy abszolút tudom ajánlani nektek. Tényleg, én valószínűleg ki fogom magamnak nyomtatni, mert bár én napi szinten foglalkozok ilyen témákkal, de természetesen az én fejem se egy számítógép, vagy nem úgy, úgyhogy néha nekem is jól esik ránézni, vagy beírni a Google-be valamit, hogy pontosan hogy is van az a képlet, mert az ember az ilyesmit elfelejti, még ha a lényeg meg is van. És hogyha az embernél itt van egy ilyen cheat sheet, vagy egy ilyen puska, akkor erre nincs szükség rá pillanat, és ja, persze, igen, úgy, és akkor ez így menni fog. Szóval, ha akartok foglalkozni ezzel a területtel, vagy esetleg már benne is vagytok egy picit, akkor tudom ajánlni nektek ezt a cheat sheetet, és akkor meg különösen, hogyha tanultok a terület különböző dolgáról. Ennyi volt már az adatépítés, remélem tetszett nektek az adás, találkozunk a következő epizódban, és ha tudjátok, és nem probléma, akkor légy töltsétek ki a podcast felmérést, linkek megint a show notes-ban. Köszi! Sziasztok!